Isten igéjét olvasom, a már az előbb felolvasott ige szakaszból, a Jakab levele első részéből válogatott verseket. Tiszteletünk jeléül fennállva hallgassuk Isten igéjét. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az ő szeretőknek. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Ámen. Gyülekezet foglalja. Kísértés. Jakab apostol ezzel a témával kezdi a levelét, és hát végigvonul is ez a téma ezen a szigorúnak mondott levélem. Megfordult a fejünkbe, hogy mi értelme erről beszélni. A kísértésről azért nem jut eszünkbe általában olyan nagyon komoly dolog. Manapság inkább reklámcélokra szokták felhasználni a kísértést. Ugye a Milka csokit ezzel reklámozunk, hogy alpesi varázslat, kísértésbe ejtő íz. Ugye valami abszolút pozitív dolognak tűnik. Kísértésre gondolunk, amik megjelenik a kis ördög a vállunkon, de hát ez inkább olyan vicces jelenet, hogy az egyik erre próbál, a másik arra próbál hajtani. Mi is a kísértés igazából? Miért érdemes erről beszélni ma, 2012-ben Magyarországon? Azért érdemes róla beszélni, azt hiszem, mert minden kísértés válsághelyzet, olyan helyzet, amikor kockán forog valami, és komoly döntés következik, hogy merre fogunk tovább menni. Jelen pillanatban Magyarország, de az egész nyugati világ válságban van, mindenfélét mondanak, hogy milyen válságokban vagyunk, anyagi, stb. Válságokban. Ami bibliai szóval úgy is lehetne mondani, hogy épp egy kísértésen megyünk végig. Ez a kísértés ideje, amiben most vagyunk. Ezért úgy találtuk a lelkész kollégákkal, hogy most ideje van annak, hogy egy sorozatot indítsunk a kísértésről. 5 vasárnapon keresztül fogunk a kísértésről beszélni. A mai alkalmon bevezető alkalom lesz, amikor általánosabban áttekintjük, hogy mi is az, mit lehet vele kezdeni. Jövő héten az anyagi javak kísértéséről fogunk beszélni, azutáni héten a biztonság kísértéséről, az azutáni héten a mások véleménynek való megfelelés kísértéséről, és végül a Krisztus győzelméről fogunk beszélni a kísértések felett. Tehát ma általánosságban nézzük meg, hogy mi is ez a kísértés, mi is ez a próbatétel, és ezért fordulunk Jakab leveléhez, aki nagyon érdekes dolgokat mond nekünk. Kezdve ezzel a szóval, hogy teljes örömnek tartsátok. Hogy lehet a kísértés teljes örömnek tartani? Egyáltalán mi az a kísértés? Akkor az mégis valami pozitív dolog? Ezeket a kérdéseket fogjuk tehát megnézni. Először, hogy mi az a kísértés, aztán pedig 3 választ arra, hogy miért lehet annak örülni. Egyrészt azért lehet örülni, mert megmutatja a valódi hitet, a valódi állapotunkat. Másrészt azért lehet neki örülni, mert erősít bennünket, harmadrészt pedig azért lehet neki örülni, mert a Krisztus már megszerezte nekünk a próbatétel utáni jutalmat. Akkor ezeket vegyük sorba. Először is, mi is az a kísértés? Úgy látjuk ebben a mondatban, így kezdi Jakab bemutatkozása után, teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek. Érdekes, hogy nem azt mondja Jakab apostol, hogy tartsatok az teljes örömnek, hogyha kísértésbe estek, hogyha ne talán esetleg ilyen előfordulna, hanem nagyon egyértelműen azt mondja, hogy amikor kísértésbe estek. Úgy tűnik, meg sem fordul a fejébe, hogy az előfordul, hogy valaki ne esne kísértésbe. Így is van a kísértések, a próbatételek, a nehézségek olyan valamik, amik az életből egyszerűen nem hiányozhatnak senkinek az életéből. Ez mindannyiunkban közös. Biztos, hogy lesznek, és vannak az életetekben kísértések, és voltak is. Ezzel nem tudunk mit kezdeni. Eszembe jut erről a Gyűrűk ura, amit ilyenkor januárban mindig újra nézek, és most is, látod, Ági, tegnap ezt nem mondtam, de ezt, például a Gyűrűk urából ezt is lehet mondani, mert most fogok. Egy nagyon érdekes párbeszéd zajlik két szereplő között. Aki esetleg nem látta a Gyűrűk urát, vagy nem olvasta, azoknak nagyon röviden a történet miről szól. Van egy kis jelentéktelennek gondolt figura, Frodo, zsákos Frodo, aki egy kis faluban él valahol egy idilli kis tájon, unalmas, de azért nagyon szép élete van, nyugodt és kedves emberekkel körülvéve. És egyszer csak akarata ellenére belekeveredik egy óriási kalandba, egy nagyon-nagyon veszélyes küldetésbe, ami során a világ legnagyobb gonoszával kell szembeszállnia. És igazából ő rajta múlik az egész lakott földnek a sorsa. Borzasztó dolgokon kell keresztül menniük, étlen szomjan kell neki és a társainak barangolniuk, mérföldeken át, elveszítenek útközben társakat, egyfolytában életveszélyben vannak, és ráadásul szüntelenül emberfeletti kísértés veszi körül Frodót. Mert a gonosz jelenléte végig ott van vele. És ezek között, a kísértések és veszélyek között odafordul a bölcs varázslóhoz, Gandalfhoz, és megkérdezi tőle, hogy ezt mondja neki, bár sose történt volna mindez. És ez nagyon érdekes, amit Gandalf mond. Megértően, de azért határozottan azt mondja Frodónak, mind úgy érez, aki hasonló időket él meg. De azt nem a mi dolgunk eldönteni. Mi csupán abban dönthetünk, hogy mire használjuk az időt, amit kaptunk. Lehet, hogy most is, amikor arra gondolunk itt ülve, hogy milyen időket élünk, hogy milyen sok nehézség van, milyen sok válság vesz minket körül. Arra gondolunk, hogy bárcsak nem most kéne élnünk. Mennyivel jobb lett volna egy nyugodtabb korban, vagy talán később egy nyugodtabb korban élni. Amikor nagyobb a biztonság, talán nagyobb a jólét. Lehet ezen lamentálni, és mondhatjuk, hogy bár ne így lenne, bár ne lennénk kísértések között, de érdemes Gandalfra hallgatni, aki azt mondja, hogy ez nem a mi dolgunk eldönteni. A mi dolgunk az, hogy mit kezdünk azzal, hogyha már benne vagyunk. Ezt mondja Jakab apostol is. Az nem a ti dolgotok, hogy lesz-e kísértés, vagy nem lesz kísértés, mert kísértések között fogunk élni. A kérdés az, hogy mit teszünk ezzel. Mert ugyanis a kísértést kétféle módon is lehet szemlélni. És ez a Biblia nyelvezetében és a történeteiben is nagyon jól meglátszik. Lehet úgy is tekinteni, mint kísértésre, mint ami a gonosztól jön, és ami egy szörnyű dolog, és lehet úgy is tekinteni ugyanarra a dologra, mint ami próbatétel Istentől. Ez abban is látszik egyrészt, hogy képzeljétek, ugyanaz a szó van mind a görögben, mind a héberben a kísértésre, mint arra, hogy próbára tenni valamit, vagy kipróbálni valamit. Megkísérteni, kipróbálni, ugyanaz a szó. Ez egy történetben is nagyon jól látszik, aki ismeri az Ószövetséget, talán emlékszik rá, hogy bizonyos történetek kétszer is le vannak írva, a Sámuel könyvében és a Királyok könyvében az Izrael királynak a történetei le vannak írva, de ez aztán megismétlődik később a Krónikák könyvében, még egyszer le vannak írva, de egy picit máshogy. És például az egyik ilyen történetben Dávid királyról van szó, és arról, hogy hogyan esett bűnbe. És Sámuel könyvében azt olvassuk, hogy Isten próbára tette Dávidot, és egy picit előrébb lapozunk, akkor a Krónikák könyvében meg azt olvassuk, hogy a sátán megkísértette Dávidot. És ugyanaz a történet. Hogy ez hogy lehet? Most akkor Isten kísértette meg, vagy a sátán kísértette meg? Hogy ez, ami most történik körülöttünk, ez most az Istentől van, vagy a sátántól van? Ez most valami jó dolog, vagy valami rossz dolog? Kétféleképpen lehet nézni ugyanarra a dologra. Lehet rá úgy nézni, mint ami az Isten próbatétele, és lehet rá úgy nézni, mint ami a sátán kísértése. Hogyha esetleg meg tudnám kapni a kivetítőre az egyik képet. Igen, köszönöm, ez kell, pontosan. Ez egy olyan kép, ami ezt nagyon jól szimbolizálja szerintem. Egy optikai illúziót fog ez kiadni nem sokára. Hát most, ha ránézünk a képre, azt látjuk ugye, hogy itt egy nagy madár, valami óriás kacsa, és a kezében, vagyis a csőrében van valami, vagy hogyha közelebbről megnézzük, valaki, olyan, mint egy ilyen szombrérót viselő mexikói úriember szenvedne ott a csőrében, Szóval valami borzasztó állapotot mutat, tényleg milyen szörnyű lenni, ilyen óriás kacsa csőrében vergődni, és tehetetlenül ott lenni. De hogyha megfordítjuk ezt a képet, akkor egész más látunk. Akkor, hogy csak segítek, hogy mit kéne látni, akkor azt látjuk, hogy ez a szomdéros mexikói úriember ül a csónakjában, egy szigetre éppen kikötött, itt vannak rajta a fák, és egy nagy halat fog éppen el. Látjátok? Ez ugyanaz a kép. Csak egyszer innen nézve, aztán meg onnan nézve. Azt hiszem, hogy az a helyzet, amiben mi most vagyunk, vagy a kísértések, azok is ilyenek. Lehet úgy is nézni, hogy ez valami szörnyűséges helyzet, amiben belekerültünk, és valami olyan, ami a halálba visz. És lehet úgy is nézni, hogy ez valami jóra is elhozhat. Úgy, mint ahogy látjuk itt, partra ér valaki, sikere van, valamivel több lesz, megfogja a halat. Valami nagyon negatív, valami nagyon pozitív. Erről beszél Jakab is tulajdonképpen. Érdekes, mintha ellentmondásba kerülne ő is saját magával, azt mondja az elején, hogy örüljetek, ha kísértésekbe estek, de később utána azt mondja, hogy mert senki nem kísért az Isten. Ő is erről a kettősségről beszél, hogy az Isten nem rosszra kísért, de az Isten próbára tesz. És az a már a mi dolgunk, hogy ebből mi fog kikövetkezni. Mi fog következni? Az egyik lehetőség az, ahogy mondja, boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját. Boldog ember az, aki próbára tesz az Isten, mert abból a végén élet lesz. De aztán azt is mondja, hogy aki viszont a kísértésben elbukik, abból halál lesz. Az lassan megfogan, bűn lesz, a bűnből pedig, hogyha az kiteljesedik, akkor az halált fog nemzeni. Ha ezt lefordítjuk a saját helyzetünkre, miről van szó? Történik velünk valami, nehézségek között vagyunk, munkanélküliség van, lehetne sorolni. Vajon hogy fog reagálni a mi népünk erre? Ezt már nem a mi dolgunk eldönteni, hogy ebben a helyzetben vagyunk, vagy nem, mert ebben vagyunk, kész. De azt mi még eldönthetjük, hogy melyik irányba fogunk elindulni. Hogy a népünk megerősödik, és szívósabb lesz, vagy a népünk feladja, és elengedi magát, és hagyja, hogy összetörjék. Lehet, hogy kevesebb pénzünk lesz. Mindenki rosszabb helyzetbe kerül valószínűleg anyagilag. De ennek is két lehetőség van, hogy mi lesz az eredménye. Lehet, hogy az lesz az eredménye, hogy irigyebbek leszünk, és még kevésbé adunk a másiknak. És még azt a keveset is inkább magunkhoz szorítjuk. Vagy az lesz az eredménye, hogy megértjük jobban azt, aki nélkülöz, és összefogunk, és látjuk, hogy egyedül úgysem bírjuk, úgyhogy segítjük egymást. Az egyik az a halál felé visz, a másik pedig az élet felé. Mind a kettő ugyanabból a helyzetből származik. Ezért hadd ismételjem még egyszer, nem mi döntjük el azt, hogy milyen helyzetben vagyunk, de azt, hogy hogy reagálunk rá, hogy az élet felé vagy a halál felé indulunk, hogy a sátán kísértésének vesszük ezt, vagy az Isten próbájának, az már mi rajtunk múlik. Ez az első dolog, amivel a kísértés lehetne jellemezni, hogy az mindig két arcú. És mindig rajtunk múlik, hogy annak mi lesz a végkimenetele. Akkor hogy mondhatja mégis Jakab, hogy öröm? Hogy öröm az, hogyha ha kísértésekbe esünk, és hogyha ha próbára tesz minket az Isten. Hát egyrészt azt mondja, hogy azért, mert tudjátok, hogy a hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Azt mondja, hogy a kísértés az a hitünknek a próbája. Az valami olyan, ami megmutatja, hogy milyen is igazából a hitünk. Kicsit úgy, mint hogy ha bemegy valaki a hivatalba most, és nagyobb címlettel fizet, 10 000-essel, 20 000-essel, akkor irinkéjék rutinszerűen oda dugják az UV-fény alá a pénzt, nem azért, mert nem bíznak bennünk, csak ezt így szokás, és megnézik, próbára teszik, hogy ez a pénz igazi vagy nem, és az UV-fény alatt egyszer csak fölsejlik Szent István arcképe, és akkor tudjuk, hogy ez egy igazi pénz. Ezt addig nem lehetett volna látni, amíg nem dugjuk az UV-fény alá. Hasonlóképpen, amikor Amikor valaki kísértésbe esik, amikor próbára tesz valakit az Isten, nehézségek közé kerül, az olyan, mintha az UV fény esne rá. És hirtelen meglátszik, hogy vajon igazi hite van ennek az embernek, vajon igazán hiszek az Istenbe, vagy nem. Persze felvetődik a kérdés, hogy nem gonosz dolog-e ez az Úrtól. Hát miért csinál ilyet velünk? Hát nem tudja ő amúgy, hogy milyen hit van mi bennünk, akkor minek kell próbálgatni bennünket? Hogy ez neki valamilyen sport vagy passió, hogy mint amikor valaki a lovin benevez egy lóra, vagy befizet egy lóra, és akkor várja, hogy na vajon befut vagy nem fut be elsőnek, és ha befut, akkor örül, ha nem, akkor meg hát azt mondja, legközelebb nem teszek erre a lóra. Ez elég gonosz dolog lenne tőle, hogyha ilyen játékot játszana velünk. Csak azért tenne próbák közé minket, hogy lássa, hogy vajon nyere vagy nem. Nem erről van szó. Nem az Istennek van szüksége arra, hogy próbára tegye a hitünket, hanem nekünk magunknak van szükségünk rá. Mert mi vagyunk azok, akik nem tudjuk magunkról sokszor eldönteni, hogy hiszünk-e vajon tényleg, vagy nem. Mi vagyunk azok, akik nem tudjuk sokszor eldönteni, hogy szeretjük-e az Istent, vagy nem. És ő ajándékba ad próbahelyzeteket, akik nekünk bebizonyítják, hogy szeretjük őt. Hadd mondjak el erről egy személyes történetet. Én 16 éves koromban tértem meg, és 17 éves koromban egy évvel később már örömmel úgy mentem egy ilyen keresztény táborba, hogy na, én most is szolgálni fogok. Azelőtt még nem voltam ott soha, levélen kellett jelentkezni, és mondta, én a konyhán fogok dolgozni. Nagyon-nagyon vártam, hogy szolgáljam Istent. És ahogy megérkeztem, még a kezemben voltak a csomagjaim, a vezetők mondták, hogy baj van, nem, így nem lehet szolgálni. Mondom, de hát mi a baj? Hát az, hogy hosszú a hajam. Ne képzeljétek el, de régen hosszú volt a hajam. Mondom, ne képzeljétek el, mert nagyon rondán nézett ki, de nekem akkor ez nagyon tetszett, és fontos volt nekem, hogy ez az én stílusom, és hogy nekem milyen legyen a hajam. Viszont ez egy ilyen fundamentalista beállítottságú tábor volt, és ők úgy gondolták, hogy férfi embernek nem lehet hosszú haja. És azon a választás elé állítottak, hogy most vagy itt maradsz, de akkor levágjuk a hajadat, vagy pedig fölülsz a következő vonatra, és mész haza. És volt egy-két órám, hogy ezt eldöntsem, hogy elmentem először, dühöngtem egy sort, aztán imádkoztam, és végül azt a döntést hoztam, hogy a haj megy, én maradok. És levágták a hajamat még aznap délután. Egyébként még borzalmasabban nézett ki, amikor levágták, de a lényeg az, hogy nekem az egy óriási nagy lépés volt akkor. Hogy én magam is meglepődtem, hogy nekem fontosabb az Isten, mint a hajam, mint a stílusom. Hogy fontosabb az, hogy őt szolgáljam, mint hogy úgy nézek ki, ahogy én akarok. És meglepődtem rajta, hogy van hitem, úgy látszik. A próbában látszódott ez meg. És talán nem véletlen, hogy pont ebben a táborban volt, hogy a lelkészi elhívásomat is megkaptam tőle. Talán nem véletlen. A kísértésnek van egy ilyen pozitív oldala. Nem véletlen az sem, hogy a 26. Zsoltár írója, amit felolvastam az elején, kéri Istent, hogy próbálja meg. Istenem, próbálj meg, hogy van-e hitem, mutasd meg, tegyél olyan helyzetbe, hogy bebizonyíthassam magamnak, a körülöttem levőknek, te úgy is tudod, csak én nem tudom, meg akik körülöttem vannak, azok nem tudják. Lehet, hogy te is most próbákon mész át, aki itt ülsz. Nem tudom, milyen próba, valószínűleg ennél keményebb próbák is léteznek, mint hogy levágják-e az ember haját, vagy nem. Akkor az lehet, hogy most egy lehetőség. Hogyha a munkahelyeden korrupcióra kényszerítenek a kollégáid vagy a főnököd, akkor lehet, hogy ez most egy lehetőség, hogy te felvállalod, hogy te ki vagy, és hogy igenis van hited. Hogyha a családodban gondok vannak, és van esetleg valaki, aki környékez, és el szeretne szeretni a családodtól, lehet, hogy most ez egy olyan pillanat, amikor megmutathatod, hogy van hited. És magadnak és a körülötted levőknek bebizonyosodik. mindez. Itt az idő, ez egy lehetőség. Ezért lehet neki örülni. Először. Másrészt miért lehet neki örülni? Azért lehet neki örülni, azt mondja Jakab apostol, így folytatja, hogy tudná, hogy a hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, fogyatkozás nélkül. Itt már nem a szerencsejátékos Isten van előttünk, aki fogad ránk, aztán nézi, hogy vajon sikerül-e vagy nem, hanem az edző Isten van előttünk, aki nem csak úgy érdektelenül fogad, hogy nem mindegy, hogy lesz, hanem az, aki szeretné, hogy fejlődjünk. Azt mondja, hogy álhatatosságról van itt szó, tökéletes cselekedetről, arról, hogy ti magatok is tökéletesek és hibátlanok legyetek. Ezek a szavak egy picit erősek, ahogy itt az új fordítás mondta, úgy is lehet fordítani ezt, hogy a célnak megfelelőek, és semmilyen fogyatkozásban nem szenved az a hibátlan, aminek mindene megvan. Hogy olyanok legyetek, aki egy picit is belekóstolt a sportvilágába, az tudja, hogy az ilyen, a sport az olyan, hogy nem akkor kell abba hagyni, amikor nehéz, hanem akkor kell éppen legjobban csinálni. Nagyon jól kifejezi ezt az álhatatosságra használt görög szó. Hypomone azt jelenti, hogy alatta maradni. Amikor az ember elmegy a konditerembe, és elkezdi kinyomni, fekve nyomni ezeket a nagy súlyokat, akkor szokták mondani neki, hogy amikor már úgy érzi, hogy nem bírja, akkor még egyet ki kell nyomni. Mert amikor a legjobban fáj, amikor a legnehezebb, akkor fejlődünk tőle a legjobban, akkor nőnek tőle az izmok. Akkor erősödünk a legjobban. A sportvilágában így van ez. Nem szabad elkerülni a nehézségeket, mert akkor nem fogunk fejlődni. Így van ez a gyereknevelés világában is. Melyik szülő az, aki megcsinálja a gyereke helyett a házi feladatát? Vagy aki mindig rendet rak helyette? Mindent a feneke alá tesz. Ezzel nem szereti a gyerekét, hogyha valaki ilyet tesz. Van egy kedves barátom, aki gyerekkorában eléggé el volt kényeztetve, nagyon gazdagok voltak a szülei, mindig kitakarítottak helyette, rendbe tettek mindent. És amikor felnőtt, és most már kint van a nagybetűs életben, alig bír mit kezdeni a környezetével, mert kiderült, hogy a szoba nem magától takarítódik ki, a WC sem, hogy az ebéd az nem magától főződik meg, hogy a pénz nem végtelen mennyiségben áll elő, és az sem magától lesz. És szegény neheztel az édesanyjára azért, hogy nem hagyta, hogy nehézségek közé kerüljön, hanem mindig minden olyan könnyű volt. És nem fejlődtek ki neki az izmai lelkileg. Nem lett, ahogy itt az írás mondja, fogyatkozás nélküli vagy hibátlan, hanem egy életre maradtak neki fogyatékosságai az életben. Az Istennek nem ez az akarata velünk, hanem az az akarata velünk, hogy erősödjünk, fejlődjünk, hogy legyünk álhatatosak, szívósak. De ez csak úgy lehet elérni, hogyha nehézségek elé állít bennünket. Csak úgy fogunk megerősödni. Hadd tisztázzak itt valamit, ez a második örömnél, mert fejlődünk, igen. De amikor azt tudod használom, hogy mert, akkor nem az okáról beszélek, hanem a céljáról. Értek? Tehát, hogyha most nagyon nagy fájdalmak és nehézségek között vagytok, én nem azt mondom, hogy ez azért van csak, mert ez néha tényleg borzasztóan aránytalan lenne, hogy Isten valami képességet kifejleszten bennetek. Nem azért haldoklik esetleg egy családtag, hogy Isten valami képességet kifejleszten bennünk. Nem ez az oka, de ha már így van, ez lehet a célja. Értitek, mi a különbség? Nem az oka ez, de a célja lehet az, hogy fejlődjünk. És a harmadik öröm, amiről 12. versben olvasunk, így szól. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Elnyeri az élet koronáját. Jól hangzik ez, és könnyű félreérteni. Úgy hangzik, mintha az élet koronáját az az értelmes életet, az olyan életet, amit érdemes élni, az örök életet, azt mi magunk ki tudnánk taposni magunknak. Úgy látszik, nincs is más dolgunk, mint minden kísértésbe kiállni, futni előre, és hogyha hibátlanul teljesítünk, akkor elnyerjük az élet koronáját. De vigyázzatok, nem erről beszél Isten, hiszen ez elég nagy baj lenne. Melyikünk az, aki úgy futja az életének a pályáját, hogy soha nem esett el egyszer sem? Melyikünk az, aki minden kísértésben ki tud állni? És soha egyszer sem történt meg, hogy elbukott. Senki, hogyha ezt így tudnánk elnyerni az élet koronáját, akkor nagy bajban lennénk. Mert mindannyian elbuktunk kísértésekben. Ezért nagyon szép, amit itt Jakab mond. Nem azt mondja, hogy elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért a legügyesebbeknek, hanem azt mondja, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Futni kell, ki kell állni a próbákat. Szembe kell szállni a gonosszal. Szívósnak kell lenni. És mégis az út végén kegyelemből kapjuk meg az örök életet. Kegyelemből kapjuk meg az élet koronáját. Nem azért, mert mi szereztük meg, hanem mert volt valaki, aki tényleg hibátlanul végig tudta futni ezt a pályát. Aki tényleg kiállt minden kísértést. Jézus Krisztus. És ő nem tartotta meg magának az élet koronáját, hanem odaadja nekünk. Ezt azért mondom, hogyha bűnbánat és bűntudat vesz körül most valamilyen elbukásod miatt, akkor adjon ez vigasztalást. Mindenki elbukott, Jézus kivéve. Senki nem nyerné el az élet koronáját, Jézus kivéve. De pont ez a Jézus az, aki felajánlja neked is, nekem is. Csak azért, mert szeretjük őt, mert ő szeret minket. Nem a legügyesebbek kapják, hanem azok, akiket szeret az Úr, és akik szeretik az Urat. Összefoglalva tehát, benne vagyunk egy helyzetben, úgy hívják, hogy válság, lehet ez globális gazdasági világválság, lehet ez az életedben valami dolog most, ami személyesen érint. De ez általában olyan, amit nem tudunk változtatni. És nem is a mi dolgunk valószínűleg, hogy megváltoztassuk, mert nálunk nagyobb. De ami a mi dolgunk az, hogy most erre hogy fogunk nézni? Úgy fogunk nézni, mint a sátánnak a kísértésére, mint ami a gonosz elhatalmasodása az életünkben, vagy úgy fogunk nézni rá, mint ami az Isten próbatétele. És ami egy lehetőséget fog adni talán. Hogyha az egyik módon nézünk rá, akkor az tragikus vergődés az óriás kacsa szájában, és ezt halljuk mindenhol, de ne így nézzünk rá. Nézzünk rá úgy, mint az a kis emberke, hogy a csónakban ül, és ott van a hal. Próbáljuk meg azt a halat megfogni. Az egyik kép a halálról szól, a másik az életről. Kaptunk időt, a dolgunk, hogy hogy élünk vele. Te mire használod a megpróbáltatás idejét? Adja Isten, hogy növekedjünk, és kiálljuk a próbákat. Amen.